Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ nevében. Kajdi Dóra vagyok, a könyvtár főigazgató helyettese, és elsősorban szeretném Monok István főigazgató úr köszöntését tolmácsolni, és nagyon sajnálja, hogy nem lehet jelen ma. Pótolni fogja ezt a lehetőséget. Ma körülbelül még egy órát lehetünk együtt Karikó Katalin professzor asszonnyal, úgyhogy ma tartjuk meg azt a kiállítás megnyitót, ami egyébként november 14-ig lesz látogatható holnaptól bárki számára, aki idejön a könyvtárba. Szeretném felkérni Wilhelm Imolát, a Fiatal Kutatók Akadémiának társelnökét, hogy köszöntse az együtteket. Köszönöm szépen, kedves meghívott a kedves vendége, kedves Karikó Katalin. Csak nagyon röviden szeretnék beszélni, mert én már láttam Szegeden ezt a kiállítást, és hát nagyon impresszív, tehát az, hogy mennyi rengeteg díjat kapott Katalin, és hogy milyen nagyszerű díjakat, és hogy hát ez nagyon impresszív, ezt mindenki látni fogja. A fotók gyönyörűek, ugye a kurátor azt, hogy nagyon szépen megszervezte ezt az egész eseményt, magát a kiállítást, nagyon szépen köszönjük. És ugye egy ilyen alkalommal bennem az a kérdés merül fel, amit fel is tettem a Karikó Katalinnak, hogy egy ilyen szerény ember, mint ő, aki tényleg akit a tudomány iránti lelkesedés vitt előre a pályáján, és nyilván nem a díjakért dolgozott, mint ahogy sokan nem azért dolgozunk, hogy biztos felmerül benne is a kérdés, hogyha úgyse ezért csinálom, akkor minek egyáltalán díj, hogy kellene-e díjak. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor én két választ tudok adni, miért is kellenek mégis a díjak. Az egyik az az alázat, amit láttunk Katalinban, hogy megtisztelnek vele mások, és akkor elfogadjuk, hogy ránk gondoltak, hogy elismerték azt, amit csináltunk, hogy mások is elismerték, és ehhez alázattal kell hozzáállni, amikor elfogadja az ember ezeket a díjakat, tehát hogy ez nem kérdés, hogy igen. És a másik, az pedig a felelősség. Akkor, amikor az ember egy díjat kap, akkor arra felfigyelnek. Akkor, amikor a laborba rácsodálkozunk arra a nagyszerű eredményre, és örülünk neki, azt senki más nem tudja, csak mi ott. De akkor, amikor a díjat megkapjuk, akkor felfigyelnek ránk, és akkor van lehetőség arra, hogy a tudományról beszéljünk, a nagy közönség számára ismeretterjesztést folytassunk, és hogy ez egy nagyon fontos része a mi munkánknak. Nem lehet csak az elefántsort toronyban kutatni, és ezt nem továbbadni másoknak. És nem tudom, hogy egyetérte velem Karikó Katalin, mert ez az én véleményem, de azt hiszem, hogy valamennyire talán tükrözi azt, amit ő is gondol a díjakról. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezt itt megnyithattam, vagy beszélhettem ezen a kiállítás megnyitón, és mindenkinek jó szórakozást kívánok, hogy megnézze ezeket a fotókat. Köszönöm szépen! És most pedig szeretném felkérni Szél Mártát, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektorhelyettesét, hogy nyissa meg a kiállítást, hiszen nem titok, hogy ez a kiállítás a Szegedi Tudományegyetemhez tartozik, és a Szegedi Tudományegyetem könyvtárosait dicséri a munka.
Tisztelt professzor asszony, kedves Katalin, tisztelt főigazgató asszony, kedves látogatók, kedves érdeklődők, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Szegedi Tudományegyetem nevében a Karikó Katalin útja Lasker-díjtól és tovább című tárlat megnyitóján. Rendkívül büszkék vagyunk a Szegedi József Attila Tudományegyetem egykori hallgatójára, egyetemünk díszdoktorára és kutatóprofesszorára, Karikó Katalinra, az RNS kutatóra, aki napjainkban a világ egyik legbefolyásosabb természettudósa. Az is hihetetlen nagy öröm számunkra, hogy eddigi életútja fontos dokumentumait, tárgyait a Szegedi Tudományegyetemnek adományozta millió köszönet érte. És rendkívül megtisztelőnek tartjuk azt is, hogy Alma Materét bízta meg azzal, hogy a kommunikációs csatornákon rendre beszámoljon a sikereiről. Elsősorban a tudomány népszerűsítés és az ismeretterjesztés jegyében. kérem, engedjék meg, hogy bizalmasan csak önöknek, és csak itt eláruljam, és megosszam önökkel. A Szegeden, Kisújszálláson, Zánkán, Salgótarjában és Gyulán Karikó Katalin elismerései a tanulmányi versenyektől a Laskerdíjig címmel sikeres vándorkiállításunk ide, az MTA könyvtárba érkezve kibővül és a jövőbe mutat. Ezért is a kiállítás nevének a megváltoztatása. Ez a változás fejezi ki a szomszédos teremben megtekinthető tárlat címe. Katalin Karikó útja a Laskerdíjtól díjig és tovább. Lássuk, hogy milyen látnivalók, milyen tételek várják a kiállítás érdeklődőit. Karikó Katalin útjának fontos állomásaira utalnak az STE, a Szegedi Tudományegyetem Lebesberg könyvtár Karikó gyűjteményének itt először együtt látható tárgyai és dokumentumai. Valóban a könyvtár dolgozóinak gondosságát dicséri az a kurátorság, amellyel összeállították ezt a kiállítást. A három üvegtetejű tárolóban Karikó Katalinnak a szegedi egyetemi évekhez és a Szegedi Biológiai Kutatóközponthoz kötődő relikviái kaptak helyet. Egy következő és másik gyűjtemény típus az amerikai egyetemeken és laboratóriumokban jó részt mellőzöttségben eltöltött munkás 4 évtized utáni, a 2021 óta eltelt időszakról szóló felfüggesztett sajtó- és műtárgyfotók láthatók. A COVID-19 pandémia megfékezésében kulcs szerep jutott az mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztésének. Ez irányította a világ figyelmét Karikó Katalinra és a hírvívő RNS-sel kapcsolatos felfedezéseire, és mindennek az egészségügyben betöltött jelentőségére. A koronavírus okozta járvány arra is rádöbbentette az embereket, hogy a jelen és a jövő kihívásaira adható válaszokban a tudományé és a kutatóké a főszerep. És úgy gondolom, hogy az MTA székházánál jobb helyszín nincs is arra, hogy ezt nagyon erősen hangsúlyozzuk. Tehát a jövő kihívásaira adható válaszokban a tudományé és a kutatóké a főszerep. E fölismeréssel párhuzamosan egyre többször megszólított Karikó Katalin az élettörténetével és a személyiségével a tudós nő ikonikus alakjává vált. A sajtófotók és a képek alatti szövegek megmutatják, hogy Karikó Katalin a neki adományozott kitüntetések átadó ceremóniáit a tudomány népszerűsítésének új fórumaivá választotta és alakította. A rendkívül nagy igényességgel elkészített műtárgyfotók fölnagyítják a magyarországi, az európai, az amerikai és ázsiai díjak szépségeit. Azokat képzőművészeti alkotásként mutatják be. Kérem, mindannyian gyönyörködjünk bennük. Az MTA könyvtárban rendezett tárlatot, amely hamarosan megnyílik, kivételessé teszi, hogy az itteni három üvegoszlopban helyet kapott, és a nyilvánosság számára először látható Karikó Katalin néhány jelentős díja. E kis plasztitkák között három olyan emlékérmet is felfedezhetünk, amelyet a magyar biokémikus az amerikai Nobel-díjnak nevezett Laskerdíj átadó ceremóniája után vett. Mindezeket tehát összefoglalva kijelenthető. Ilyen témájú és összetettségű, ismeretterjesztő tárlat ritkaság számba megy a magyar tudománytörténetben. Nagy öröm számunkra, a Szegedi Tudományegyetem minden oktatója, kutatója és hallgatója számára, hogy egyetemünk egykori és mai polgárai számára, hogy 2023. november 14-éig hónapokon keresztül lesz látogatható a tárlat az Akadémia könyvtárában. Kedves Kati, kedves János, én magam is kíváncsian várom, két egykori szegedi egyetemista, két jatés kötetlen beszélgetését. Kedves megjelentek, kívánom és javaslom, hogy a szegedi jatés időktől a jelenig ívelő beszélgetést követően fedezzék fel a Karipó Katalin kiállítás izgalmas részleteit. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen rektor helyettes asszonynak, lelőtte a poént rektor helyettes asszony, mert ezt nem szerettük volna rögtön elárulni, hogy Karikó Katalin professzor asszony és Géczi János hosszú-hosszú évtizedek óta ismerik egymást, de hát most már megtörtént. Úgyhogy kérném szépen professzor asszonyt és János, hogy foglaljanak helyet. Körülbelül ugye úgy terveztük, hogy az egész programra egy óránk lesz. Igyekszünk majd ezt tartani, de nyilván ez sok mindentől függ. És akkor át is adom a szót, én pedig bekapcsolom a másik mikrofont, ugye. Hát nem biztos, hogy te tudom. Timi, itt is kérek szépen, te tudod?
Köszönjük, mi hosszan?
Hosszan. Ja, hosszan. Oké,
meg vagyok. Működik? Tehát akkor szép hónapot kívánok mindenkinek. Ha halljak?
Ez működik.
Az
igen.
Igen.
Akkor csak
én beszélek, János.
Ahogy bevezettük.
Mondjad, kérdezik. Köszönöm szépen.
Legalább egyszerre nem beszélünk egy másik szobába vágva.
Egy más szobára nem fog nagyon vágni. Tehát tegeződni fogunk. 50 éve ismerjük talán egymást. Most elvetted a hangomat?
Nem.
Jó. Jó. És közben nézegetem, hogy a évmegoszlást, tehát látom, hogy hála Istennek nagyon sok a fiatal és a nagyon fiatal. Őket arra biztatom, hogy az első 10-15 perc múlva bátran nyomják fel mind a két kezüket, és akkor tudom, hogy azt megállok, és akkor átadom, hogy nekik közbe kérdezhetnek. A többieket meg majd arra, hogy a legvégén esetleg van a témához kérdésük. Én mielőtt készültem arra, hogy beszélünk most mindenki ilyen sok ember előtt, akkor néhány volt barátunkat, évfolyamtársunkat megkérdezte, hogy mi legyen az első kérdése a Karikó Katihoz, akit az elmúlt két évben csak úgy átrepülni láttunk a horizonton, és a Hordunk professzor asszony azt mondta, hogy az első kérdés csak az lehet, hogy vagy?
Most egy kicsit fáradtam van, de jól vagyok, köszönöm szépen, jól vagyok.
Picit hosszabban nem lehet. A három dologról szeretnék információkat gyűjteni, részbe a kutatói pályát kapcsán, részbe az információgyűjtési technikáról, részbe pedig a most felvállalt vagy vállalt ismeretterjesztő, tudományismertető missziót kapcsán legyenek ezek a kérdések. Mostanság, tehát már mint az egyik legismertebb magyar a világon, hogyan telik egy átlagos napot, amikor nem utazol?
Egyébként, amikor kísérletekről kérdeznek, ugye, hogy általában, és hogy halad a kutatás, hogy általában mondtam, hogy főképpen repülőgépeken, repülőtereken töltöm az időmet. Tehát nem nagyon van olyan napom, hogy gondolkozok arra, hogy mit kellene csinálni. És Hát az elmúlt napokban, ugye holnap lesz egy hete, hogy a Princeton Egyetemen vízdoktor lettem. 5 nappal előtte a Harvard Egyetemen, ugye ezek különböző városokban vannak, minden esetben 2 napos, mert 1 nap a professzorokkal kell találkozni, akkor még beszédet is kell mondani, és vigyázni kell arra, hogy tudni, hogy éppen melyik egyetemen van az ember, mert előtte 2 nappal a Brandeis Egyetemen voltam, és előtte pár nappal pedig a Rutgers Egyetemen, ami a New Jersey-nek a legnagyobb a publikus egyeteme. Az ilyen helyekre egyébként a férjem nem szeret jönni, úgyhogy érthető ide-oda utazgatni, és akkor társul az egyetem volt, hogy volt kollégákat választom, vagy akikkel, magyarokkal, akikkel találkoztam, úgyhogy Malika professzor, aki Malika Pál a Szegedi Biológiai Központban tanította nekem a növénygenetikát, ő volt a párom a Rutgers Egyetemen. Az események után meghívott a házába, ott volt a kollégák, akik szintén az SBK-ban dolgoztak a Biológiai Központban, Csatoldai Károly és Zóra felesége, aki szintén ott dolgozott Hajdanán. Úgyhogy találkozok ismerősökkel, aztán a Brandeis Egyetemen pedig Sirokmán Klári, a vegyész, aki fölöttük járt 1 évvel, ő volt a párom, és vele voltunk a vacsorán, meg a ünnepségen, és a Harvardon pedig Buffy Judit, aki egy szemorvos, sőt Amerikából ismerem, de sokat segített az RNS-sel kapcsolatos kutatások esetén is, hogy ő volt a társam. Hát végül a férjem eljött Princetonba, mert csak az 1 óra volt a házunktól, úgyhogy neki is jutott azért, és hát közben ezt a 4 héten belül ezt a sok disztoktori alkalommal ugye ide-oda utaztam, közben még egyszer egy Jersey City-be a Genius díjat is átvettem. Ez Rubik Ernő volt az, akit szintén díjaztak ezzel, aki szintén megkapta ezt a díjat. Én a John Mathers, aki a 2006-os Nobel-díjat kapta, vele lettem Genius, és ő alkotta a Webb teleszkópot. Úgyhogy hát ilyen eminens emberekkel kerülök mostanság kapcsolatban. És hát szóval a közbelső rész meg ugye a utazás és a felénk. Szóval nem nagyon jött, nincs nagyon normálnak, mert előtte pedig ugye április végén, ugye most már június? Igen, hát április végén akkor ugye először Philadelphiából Los Angelesbe mentem, akkor a Breakthrough Prize-ot vettük át, az egy ilyen hollywoodi díj, ami arról szól, hogy ugye kollégámmal Drew Weissman állunk a színpadon, és a színészek pedig tapsolnak. És hát meg azok a színészek, akik támogatják a tudományt, vagy és anyagilag, meg egyébként is. És akkor ugye onnan Los Angelesből repültem Halléba, ahol a Leopoldina tagja lettem, az a Német Tudományos Akadémia, amelynek a díszelőadását kellett tartanom másnap, és onnan pedig már Írországba repültem, ahol az egyetemet a Dublinba vettem át a Dawson díjat, másnap pedig díszpolgárra avattak a Cork Egyetemet. Szóval halljátok, hát ez nem, szóval ez őrületes mennyiségű utazgatás, és tehát ugye a Tom Hanks, mint említettem az előbb, Tom Hanks is mondta, hogy hát a Harvardon azért már sok helyen meghívták, nem ezt szokott mondani, de azért erre azért csak nem mondott, mondott nemet, hát én sem mondtam meg, én is elmentem. Egyébként a Harvardon az első Benjamin Franklin 1753-ban ő volt az első disztoktor. És hát egy 6 amerikai elnök volt még 10 doktora, és azon kívül Angela Merkel, és nagyon sok egyetlen magyar ember eddig még nem. Én vagyok az első úton. És mi is történik?
Volt évfolyam társakkal, már többet beszélünk róla, mint veled. Egyik ő se irigyel ezért a hektikus életért. Kivéve egy alkalmat, ami úgy látszik, hogy mindenki, vagyis ugye irigyel, a pápánál is volt. A pápánál volt előadásod?
A februárban, hát ugye elintéztük már április végét, meg májust, akkor februárban, hát ugye, tehát meghívást kaptam a Pápai Akadémia, van egy Pápai Akadémia, van egy ilyen Vatikáni Akadémia ez az, ez egy korábban létrehozott akadémia, amely ugye a Pro-Life, benne volt a nevében is Pro-Life, és akkor ugye rájöttek arra, hogy ugye ez nincs párbeszéd, ha ugye az aborció ellen, meg a eutanázia ellen van, és a másik meg azt mondja, hogy nem. És akkor átalakították az akadémiát úgy, hogy mindenféle felekezethez tartozó ember tagja lehet, csak 5 éven át, és akkor egy ilyen konferenciát hívtak össze, és engem kértek meg, hogy a Emerging Biotechnológia, vagyis a most föl előjövő új biotechnológiáknak azokról beszéljek. És hát automatikusan gondoltam, hogy én nem megyek, hát nem fogok oda utazni, de a lányom erősködött, anya, ezt el kell vállalni, én is megyek, az unokáim, úgyhogy minden, és azt akarom, hogy a pápa megáldja a gyermekeimet. Úgyhogy ez volt az egy díj, hogy ott volt a vejem, a lányom, a férjem, az unokáim, és a pápánál private audenciát kaptunk, és megáldotta a unokáimat, meg bennünket is, és kétszer is találkoztam vele 3 nap alatt. Úgyhogy ez is, nem vagyok magam vallásos, de olyan nagyon megható volt maga a hely, meg a pápa is, ez egy nagyon-nagyon rendes pápa, és hát előtte megnéztem a filmet is róla, meg olvastam is róla, és szóval örültem aztán, hogy elvállaltam, és ez ott a Vatikánban lenni, az szóval nagyon érdekes, megható.
Örülök neki nagyon, mert van egy nagyon fontos kulturális élmény. Meg azt hiszem a mentalitásodat is jellemzi, hogy nem hívőként ilyen szerepet is kell, hogy bevegyen. Értem, most nagyjából ilyen nehezen elviselhető számomra, elviselhető életet van, mondjuk egy 10 éve ezelőtt, hogy elrémítsük a fiatalokat. Milyen volt egy klasszikus biológus, egy kutató biológusnak a napja? Aztán hallottuk, hogy reggel 6-kor már úton voltál.
Hát annál hamarabb fölkeltem, mert minden reggel futottam. Ez kb. 5-6 kilométer. Többször fél maratont is futottam, és 50 évesen az egész maratont is lefutottam. 42 kilométer, 4,5 óra alatt. Most már örülök, ha menni tudok. Nem, azért még Németországban és a Rajna-partján minden reggel 6 kilométert legalább futottam. Tehát előtte mindig fölkeltem és futottam, és utána mentem el dolgozni. És hát ugye, hát olyan 20 kilométerre van a háztól az egyetem, és akkor oda jártam. Hát sokat dolgoztam, és hétvégén is, és megmondom őszintén. Szóval nem akarom elrendetni senkit, de emlékszem, hogy szilveszterkor és új év napján is, és nagyon boldog voltam, mert olyan könnyen tudtam parkolni, senki nem volt. És úgyhogy mondtam is a férjemnek. Mert mindig eszembe jutott valami, és vissza se lehetett volna tartani engem, mert úgy gondoltam, hogy na ez az. Most eszembe jutott valami, mert állandóan eszembe jutott valami, ha mindegy, az ember mosogat, sorban az ABC-ben mindegy, valami gondolkodik, és már el is felejti, hogy mit is kellett volna venni, vagy valami olyan izgatott lesz, és akkor a másik izgatottság akkor jön, amikor rájövök valamire, és mondom, hát ez biztos, valaki már ezt meg kell, hogy miért, ezt már megcsinálták, és próbálom megtalálni, és akkor már éjfél van, már 2 óra van, és egyik cikről megyek a másikra, most ez a digitalizás, ugye azelőtt jó volt, mert legalább a könyvtárba kellett menni, és csak másnap reggel nyitott ki, de ugye itt meg aztán lehet egyik cikről menni a másikra, és akkor megint újabb információkban, amik mindig nem találom, úgyhogy Németországban például ott a hétvégén, a szombat, a vasárnap az egybe folyt. Az biztos, hogy pénteken elkezdtem, akkor szombaton reggel még mindig fönt voltam, szóval nagyon keveset aludtam is. Hát szóval ilyen két végéről égettem itt a dolgokat, mert hát ez nem egészséges dolog, tessék rendesen aludni, mert különben fölhalmozódnak ilyen plakok az agyunkba, és aztán majd nem tudunk rendesen gondolkodni, tehát rendesen kell aludni. És testedzés is nagyon fontos, de szóval amikor Amerikában voltam, akkor kísérleteket csináltam, tehát én megterveztem otthon a plazmidot, vagy valamilyen formátumot megrendeltem, akkor bent baktériumot, kultúrát csináltam, sejteket osztottam, kísérleteket csináltam, leolvasztottam a hűtőt, ha kellett, a mélyhűtőt, fölvettem a rádióaktív anyagot, tehát nem volt senki se, tehát mindent egyedül csináltam, és aztán a kísérleteket kiértékeltem, és szóval kísérleteltem. Tehát 58 éves koromig, amíg Amerikában dolgoztam, minden kísérletet a saját kezemmel végeztem el. Hát úgy általában ott már 40 évesen is csak az irodában ül valaki, de az sok ember most a Covid alatt rájött, hogy valójában ők menedzserek, csak azon kell dolgozniuk, hogy meglegyen a pénz mindenkinek, hogy mindenki örüljön, a doktorandus megkapja a PhD-ját, a többiek a jobb állást, elmenjenek, mások jöjjenek, és meg legyen a pénz, szóval elhagyták, rájöttek, hogy ők csak egy menedzser. Mert a szépsége már nem volt ott, hogy te vagy az első, hogy rájössz, hogy hát így vannak a dolgok, és senki nem tudja, csak te. És akkor el se akarod hinni azt, hogy megint, hát biztos valamit elszültem, akkor megint megismétled, és ez egy halatlan nagy öröm. Nem tudom ezt így, ha valaki nem csinált ilyet, akkor azt nem tudja, hogy milyen öröm, mert ugye a lányom is, mint említettem, ugye állandóan 10 éven át edzett, evezett és hátrafele ment, és nem tudtam elképzelni, hogy mi öröm lehet abban, hogy minden nap csak így. Ugye edz is mondta, hogy anya, amint nem élvezem, én azonnal abba hagyom, úgyhogy élvezni kell, amit csinálunk, és hát én élveztem a munkát, és nagyon sok örömöm tellett benne, amikor egy-egy problémára rájöttem, megoldottam, ja, akkor még
viszonylag korán, már általános iskolás korod végével, középiskolás korod elejével tudtad, hogy kutató akarsz lenni. Ilyennek képzelted a kutatói mindennapokat, meg a kutatói pályát?
Hát persze, hogy nem. Azt gondoltam, hogy majd bemegyek, kitalálok valamit, és aztán nem volt semmi fogalmam se róla, csak úgy gondoltam, hogy ez egy olyan érdekes dolog kutatónak lenni, és nem gondoltam. Az ismeretek, ugye említettem korábban, hogy annyi sok mindent megtanultunk, de annyi sok mindent nem tudunk, és minél többet tanulunk, annál jobb rájuk, hogy semmit nem tudunk, alig tudunk valamit. És szóval a kutatásaim során jöttem rá, hogy tehát ilyen alap dolgokat se tudunk, és próbáltam akkor mindig ráállni valamilyen témára, ugye említettem korábban itt a Iron Sulfur Cluster fehérjéket, tehát ez ilyen, ahogy hallgatok, egy kicsit rémisztő, de hát ez egy nagyon fontos molekula, és akkor rájöttem, hogy nem is tudok erről semmit se, és pedig anélkül nem is tudnánk itt oxigént megkötni, meg lélegezni, meg egyebek is. És minden területen, amikor rájöttem valamire, hogy itt nem tudok, akkor úgy például, hogy az RNS-t ugye mi bevittük, tehát hát mi hogy csináljuk az RNS-t, hogy jön be az építőkő, vagy mi szintetizáljuk, akkor nekifogtam, végig tanulmányoztam, hogy az összes mechanizmust, hogy 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 készítünk mi nukleozidokat, a mi szervezetünk, hol készül, hogy veszik föl. És aztán rájöttem ezekre a csatornákra. A csatornákat tanulmányoztam, hogy milyen szelekciója van. És akkor csak egyszerűen mindig rádöbbentem arra, hogy mennyi minden dolog van, ami ilyen kritikus. És szóval de ezeket mind élveztem, és élveztem, most nem tudom, itt vannak, akik pályázatokat írnak, élveztem pályázatokat írni, még akkor is, ha nem kaptam meg, mert egyszerűen rá koncentrálnom kellett három hónapot mondjuk arra, hogy ez a téma, hogy mit tudnak róla, mit próbáltak mások is, majd én jövök elő egy új ötlettel, és akkor az, és van, amikor persze rájövök, hogy más is próbált azt, és akkor én más gondolok, vagy hogy gondolom, és akkor ez alatt nagyon intenzív tanulás folyik. És én amikor nem adták meg, én akkor sem nagyon bánkodtam, mert annyira éreztem, hogy milyen sokat tanultak.
Az a gyermeki érdeklődés, ami mindenben benne van, mi által, vagy kik által ment át kutatói érdeklődésbe? Tehát ez az iskolázásodnak köszönhető, néhány személyiségnek köszönhető, vagy egyszerűen ilyen alkat volt? Tehát tudod-e, hogy mi az a pillanat, amikor már nem egy ilyen omnipotens érdeklődés, vagy ilyen célorientált érdeklődés van benne?
Nem tudom, hogy a kiállítás részese, de hetedik osztályos koromban már nekifogtam, hogy én egy nagy ilyen enciklopédiát csinálok az állatvilágról, és elkezdtem lerajzolni őket az ecsejtűektől, mindent elolvastam, mellé is írtam, meg van a, tehát általános, hogy hetedik osztályos koromban ilyeneket csináltam. Nyolcadikban írtam az első dolgozatomat Linnéről, és hát ő ugye a rendszerező volt, lehet, hogy azért voltak azok a táblázatok, hogyha voltatok oda, hát ugye, hogy azért volt az a sok táblázat, mert én már nyolcadikos koromban egy rendezőről írtam a dolgozatomat, és az is nagyon érdekes, ugye, hogy például ahhoz már angolból fordított az egyik osztálytársamnak a nagypátyja, Encyclopedia Britannicában, hogy még több minden, és referáltam is rá rendesen. Ez egyébként ez az osztálytársam Mernyei Mária, aki a japán díj átvételénél voltam vendége, és a Mernyei Marikával együtt jártam óvodába is, együtt jártam általános iskolába is, és ő a Semmelweisen végzett és dolgozott a japán és a magyar kapcsolatok erősítésén orvos Japánban, és hát ő volt az én díszvendégem, amikor a császárral találkoztunk, mert mindig kell egy vendégé. Most említem, hogy Vietnámban a vietnámi osztálytársam volt a társam, meg a lányom is ott volt azért, és hát őt is meghívtam az ünnepségre, és akkor ő meg értesítette a többi vietnámit, aki szintén a Hermann Kolébi klubban lakott, úgyhogy egy kis csapat vietnámi társunk is összegyűlt, és visszaemlékeztünk a Jatés évekre, meg a Hermannos évekre. Ez is érdekes volt. Mit kérdeztél?
Mikor tudod, hogy kutatói módon figyelsz a világra?
Hát úgy, ugye így hetedikes, nyolcadikos koromban is már ugye elkészültem ugye egy pályázat. Hát, ki az a gyerek, aki téli szünetben Linnéről ír egy dolgozatot a töltőtollával, tudom, írtam ezt, és hát úgy látszik, én korán készültem erre a féle életre, és hát nem tudom, hogy részben benne volt, hogy a tanár úr, a Tóth Albert tanár úr az nagyon-nagyon hitt abba, hogy én képes vagyok mindenre, és akkor úgy elhitette velem is. Hát ez nagyon fontos, hogy én képes vagyok kutatónak lenni. Úgyhogy neki is nagyon köszönöm, őt is meglátogatom rendszeresen, mert az ugye nem csak a diáság figyelmét hívtam fel arra, hogy rendszeresen köszönjék meg a tanáraiknak, meg a szüleiknek, és mindazoknak, akik segítették őket. Én lányom első osztály után írt egy levelet, második osztályos volt általános iskolában, amikor hazajött, és egyről írt egy levelet, vége volt az iskolának, mondom, kinek is levet? Ó, a Mrs. Wilsonnak megköszönöm, hogy micsoda nagyszerű év volt, mennyi mindent tanultunk. És én akkor elszégyeltem magam, mert én addig nem írtam. És akkor elhatároztam, és azután meglátogattam őket, tehát tanáraimat, meg a kollégáimat meglátogatom rendszeresen, meghívom a különböző eseményekre, akik kiálltak mellettem az egyetemen, Amerikában is azok a Rockefeller Egyeteme tisztdoktorálottak, akkor ők voltak a vendégeim. Tehát így is próbálom nekik megköszönni és velük együtt örülni.
Ettől a tanárústól milyen módszereket tanultál? Leginkább arra lennék kíváncsi, hogy ezen módszerek közül mi az, amit mai napig használsz?
Hát érdekes dolgokat vetett föl, például ősszel legyek voltak az ablakban, és érni kellett erről valamit, hogy miért vannak. Tehát nem úgy tanított, hogy meg kell tanulni valamit, csak valami akármilyen hülyeséget bedobott, hogy mi van, és akkor mindenki elkezdett gondolkodni, hogy miért is vannak ezek a dolgok. De amellett ilyen volt, hogy behozott egy témát, lombrózó. Hát nem tudom, hogy hallottatok-e róla, Lombroso egy orvos volt, aki olasz orvos, aki rájött, hogy a különböző raboknak valamilyen külső jegyei vannak. Például, hogy a fülük az lejje van, mint a rendes embernek, meg a ujja, és hát a tanár úr elkezdett erről egyszer egy órát tartani, ilyen biológia szakkört. És akkor, hogy az ujjaik is máshogy fejlődnek, és ő mondta, hogy lehet, hogy bizonyos emberek bűnözőnek születnek, és hát persze ott megtárgyaltuk, hogy nem így van, meg ilyesmi, és hát, és akkor eltelik 45 év, és látom, hogy a University of Pennsylvania ki van írva, hogy a kriminológián a lombrózóról fognak beszélni. Hát elmentem, és ugye gimnázista koromban hallok róla, és akkor itt megtárgyalták, hogy rájöttek arra, hogy az anyába valamilyen baleset érte, vagy valami, és emiatt ebben a fejlődési szakaszban, amikor a homloklebeny kialakul, akkor történt egy változás is. Ugyanakkor például a fül is akkor megy följebb, meg az ujjak alakulása, és hát valójában az volt, hogy ezek nem bűnözőnek születtek, valami történt, és emiatt tehát a empátia hiányzott, mert a homloklebeny nem alakult úgy ki, és csak erre gondoltam, hogy én, mint középiskolás, én erről az emberről hallok a tanáromtól. De ugyanígy volt, hogy Sejéről beszéltünk, hogy Szentgyörgyiről beszéltünk. Tehát úgy mindenkit belekapcsolt. Nem úgy volt, hogy ő kiállt és elmondta, csak úgy elmondta mindenki, hogy mit gondol erről, meg arról, és hát ez nagy hatással volt rám. És hát ugye a Sejje is, elmentem Los Angelesbe, nem is tudom, 30 évvel később, és akkor Sejjének a fényképe ki volt rakva, az esti nagy program, ez egész Sejje Jánosnak volt szentelve, és hát ránéztem a képre, én egyből tudtam, hogy kiről van szó, hát aztán lehet, hogy többiek is megtanulták persze, de mondom, ilyen büszke voltam mindig erre, hogy mennyi mindent tanultam, pedig ez nem volt semmilyen könyvesen, csak tanárok.
A kutatói kérdésnek a feltevését, akkor ki? Kutatói kérdés, milyen, akkor más-e, ilyen gyorsan megtanultad. Hogyan gyűjtöttétek az információkat? Könyvtár használat, szakkör, szaktanterem, tehát ami már az egyetemre készített fel?
Hát ez egy érdekes dolog, ugye az irodalom rendezésnél ma mutattam ezeket a táblázatokat. Hát amikor még először a cikkeket beraktuk a kabinetbe, akkor voltak ilyen lyukkártyák, és betudtunk ilyen hosszú drogpálcát, és aztán rázogattuk a pálcát, és néztük, hogy mi hull le, és az kapcsolódott ahhoz, akkor utána azon rajta volt a szám, hogy melyik kabinethez kell oda menni, kivenni azt a cikket, szóval így találtuk meg a Hajdanán a kezdetben. És a Posvai Jancsi mondta nekem, a 70-es években, hogy te az mi a kompjútert tudnád valamire használni? Én mondom, nekem nem kell kompjútert. Ugye most mindenki nevet rajta, mert ugye ugyanígy kérdik most ugye a artificial intelligence is mondom, hát nem tudom, most még egyelőre én a naturalnél tartok, az agyamat használom, de majd elkezdem, és akkor majd úgy az ember beletanul. Szóval külön, tehát mindig, amikor valami fejlődés van, akkor amilyen technológia van, azt mindig alkalmazni kell arra, hogy segítsen a irodalom elrendezésében, megértésében, meg hát amint ugye 2002-től digitálisan vettem le az összes cikket, már többé nem, és nincs nálam papír sosem, én óvom a fákot. És hát minden digitálisan van, minden, tehát amint hozzáférhető volt, ezért jó, hogy ugye még 1997-ben találkoztam Drew Weissmannal a Xerox masinánál, mert hogyha kicsit a technológia gyorsabban fejlődik, akkor már lehet, hogy akkor digitálisan szedem, és soha nem találkozom vele. Úgyhogy néha jó azért, hogy nem olyan gyorsan fejlődik a technológia, de hát ez mindig fontos volt, hogy a legújabb technológiát az mindig, tehát például ilyen volt, hogy tudtam, hogy hogy kell szekvenálni, és ahhoz kiért kellett önteni, meg minden nagyon munkaigényes volt, de tudtam, hogy hogy kell csinálni. És vannak, akik tudják, és akkor úgy ragaszkodnak, hogy úgy. Hát mihez lehetett, hogy más megcsinálja pénzért, nem sok pénz kellett hozzá, és akkor mindjárt, akkor én már többet nem csinálom. Tehát a technológiákat azt mindig követtem és próbáltam felhasználni, hogy könnyítsa a munkám.
A közleményekhez függetlenül monográfiák, vagy kutatási beszámolók, vagy éppen konferencia előadások, mi alapján válogatod le? Mi alapján jutott hozzá, de miért pont azt olvasod? Tehát hogyan ez az első szűrés, amit el fogsz olvasni, ez hogy történik?
Hát valami érdekel, valamilyen területen dolgozom, és nyilván azon a területen olvasok, és hát ilyen konferenciákból nem kell mondanom, nem volt az a szituáció, mint mostanság, hogy minden nap tarthatnék egy előadást, meg többet is, hanem egy évben egyszer jó volt, hogyha valaki hívott, vagy még az se történt meg. Úgyhogy nem kell sokat gondolkodnom, hogy miről beszéljek, mert nem hívtak. De hát ugye kezdetben az volt, hogy megint csak egy ilyen Excel táblázatot tartottam, ahol az volt, hogy a Nature, a Science, meg a fontos újságoknak mindig fölírtam, hogy melyik számát, hogy ki nem maradjon egy is belőle, és akkor föl voltak írva, és lementem a könyvtárba, végignéztem, ha valami érdekes volt, azt kiszeroxoztam. Tehát volt egy ilyen. Most már inkább ugye téma után keresek, meg ugye mind Google, meg a tehát a Google-ba is be vannak jelölve bizonyos emberek, bizonyos cégek, hogy azonnal küldje információt, ha valami róluk szól, vagy például a PubMed-be is van, amiben beírom a különböző kutatókat, és akkor látom, hogy most ők publikálnak, vagy az RNS-sel kapcsolatosan, tehát mindegy, hogy hol publikál, ha az az illető publikál. Tehát az iparban menve az időmnek a több mint felét azzal töltöttem, hogy arról olvastam, hogy mások mit csinálnak, más cégek, milyen klinikai kipróbálás van, mi lett az eredménye, ha valamilyen eredmény volt, miért nem sikerült, mi volt az. Szóval ezzel telt az idő, és megint arról volt szó, hogy ott például az 10 éven át az iparban, ugye annyi mindenkivel találkoztunk, és akkor ugye mindenki azt gondolja, hogy én emlékszem rá most is, de nem emlékszem, mert olyan sokféle ember volt, és akkor már ott is csináltam egy ilyen nagy táblázatot, hogy mit tudom én, a Sanofi, a Pfizer, a kis cégek is, hogy kik voltak az emberek, akikkel tárgyaltunk, és mindig fölírtam. Aztán utána azok az emberek, hogyha elmentek, akkor már mindig írtam. Tehát ott is egy csomó ilyen könyvelési feladatom volt, meg hát mondom, követtem, de nem, tehát most már nem olyan contentben követtem, meg nem itt, hanem a PubMed-en követtem. Tehát be lehet állítani, hogy hetente egyszer pénteken küldje el, hogy ezek az emberek publikáltak. Vagy minden nap is elküldheti, de azért az nagyon stresszelő. És Szóval így próbálok követni, hogy mi történik napi szinten. Mert ugye kiállok oda, és akkor jön a fiatalember a 6 kérdésével, ugye, és akkor az embernek tudni kell válaszolni. És hogyha valami van, mondjuk tegnap történt, és életben volt, és én meg nem tudom, ugye az nagy blama, mert nem mutatom azt, hát pont nektek csináltam az előadását, hát nem tudtam elolvasni, azt elvárják. És hogyha egyszer-kétszer megtörténik, akkor már azt gondolják, hogy Kati nem olvas meg. Úgyhogy ez föl kell készülni.
Tehát akkor már papír alapú olvasmányai nincsenek. A sejjének a stressz könyvét mi szoktad olvasni, vagy forgatni?
Nem, meg kell mondanom, hogy másoknak ajánlottam, azt mondták, hogy amit én mondok, az nincs is benne. De tovább gondoltam bizonyára a sejjén gondolatot, majd vissza kell mennem és elolvasni, hogy de az alap gondolatot volt. Azt mondta, hogy homeosztázis kell az embernek a lelkébe, tehát bántja valami, mert mit tudom én, megsértettem Jánost, és régen barátok vagyok, és most bánt engem. És azt mondja, hogy a lelki egyensúlyom helyre jöjjön, el kell döntenem, hogy most mit tegyek. És azt mondom, vagy elfelejtsük az egészet, és nem is törődök vele, vagy azt mondom, hogy bocsánatot kérek. Azt nem tudom kontrollálni, hogy ő megbocsájt-e, és ezt mondja Sej, azzal nem kell törődni, mert az már nem én rajtam múlik. Én csak eldöntöm, hogy János, bocsáss meg. És akkor az, hogy ő mit tesz, az nem. De azáltal nekem le kell ezt zárni. A Sej azt mondta, hogy a legrosszabb, amikor az emberek visszaböfögnek örökké, hogy hát mi lett volna, ha mégsem mondom neki ezt, mert megsértődött. Meg nem kellett volna. És akkor az emberek ezen rábódnak, és azt mondta, hogy ez tönkre teszi. Meg az is, hogy ilyen, hogy mondják magyarul a karácsot, itt vannak akik magyarul grancs. Hát, hogy amikor valaki olyan... Nem az, hogy baromira haragszik valakire, hogy nagyon jól behúzna, vagy egy kanálba is megfojtaná. Tudom, nagyon mérges valakire, és azt mondta, hogy ezt az embert mérgezi meg, az, aki így gondolkodik. A másik ember, akiről gondolja ezt, nem is tud semmi erről az egészről is. Hát ez nagyon sokat használt nekem, ugye meséltem, hogy több esetben volt, amikor kácsoskodtak velem, és akkor az első alkalommal Temple Egyetem professzora, ugye ő mikor megmondtam neki, hogy most a John Hopkinsra átmegyek, kaptam egy állásajánlatot, és már ugye 3 éven át dolgoztam ott éjjel-nappal a Temple Egyetemen, és akkor addig mindig dicsért, mindig nagyon jóba voltunk, és azt mondta, hát hogy képzeled azt, én hívtalak meg, vagy itt dolgozol, vagy hazamész. Hát mondom, hát Johns Hopkinsra mehetek, hát és kiabált, és csapkodott, és mondta, hogy nem, vagy itt, vagy haza, deportáltatni foglak. Hát meg is érkezett a levél, hogy el kell mennem deportációs office-ra, föl kellett fogadnom egy ügyvédet, és hát ugye ki kellett fizetni sok pénzt, és hát közben a Johns Hopkins értesített, hogy tudomást szereztek, hogy én illegális vagyok, és visszavonták a állásajánlatot, ugye. Hát ez egy elég stresszes szituáció. Éppen akkor jöttünk vissza Amerikából, éppen ez a nap 1988-8-án történt. Mint a kínaiak szerint ez nagyon jó nap, de nekem nem annyira. És hát, és akkor mit tehet az ember? Hát, ugye, más nem jutott eszembe, hogy ugye ajánló levél nélkül, meg minden nélkül, mit tehetnék, akkor eszembe jutott, hogy hát volt néhány ember, aki nagyon-nagyon haragudott a szabadolnyikra. Hát fölhívtam, hogy itt vagyok, tudok dolgozni, hogyha akarja, segítsen már állást találni. Hát így kaptam állást. És akkor néhány év múlva már a University Pennsylvania-ról meghívást kaptam, és ott tartottam előadást, professzor Szabadolnyik is ott ült, és elmondtam, hogy neki köszönhetem, hogy itt vagyok. Arról nem szóltam, hogy majdnem neki köszönhetem, hogy nem vagyok ott, de azt mondtam, hogy neki, és hogy mennyi sokat tanultam. Minden jót elmondtam, mert jó volt, sokat tanultam. És a végén odajött, és átölelt, és mondta, hogy nagyon büszke rám, és és akkor realizáltam, hogy ő arra a másik dologra már nem emlékszik, én vagyok az egyetlen, és hát minek emlékezzem is. És attól kezdve mindig gondoskodtam arról, hogy én sem emlékezzek. Tehát ez egy ilyen dolog, hogy meg kell tanulni ezt is, hogy ne haragudjunk. Segített, és én sikerült ott maradnom, és le kell zárni, mert ha örökké azon gondolkodom, hogy bosszuljam meg, vagy hogy beolvassak, sokan kérdezték most, na most visszamész, és már, mert ugye több helyen is történt ugye velem dolog, és akkor most mit mondsz meg? Semmit nem. Tehát nincs ilyen, hogy na most valakinek beolvasok. Nem kérdezted ezt, de most
nem kérdeztem volna, ja, akkor... nagyon pontosan is, hogy ezt közben biztatom a ifjakat, hogy bármikor fellendülhet egy kéz, és bármi az ifjakra szeretnék gondolkodni. Nagyon jó, és akkor utána én is kérdezek, hogy parancsolj.
Én azt szeretném kérdezni, hogy professzor azt, hogy említette, hogy volt ilyen, hogy 6-kor kezdte a napját, úgyhogy már ki volt, hogy deportálni szerették volna. Szóval ezek olyan szituációk, ahol érezheti az ember túlterhelve magát, akár 20-osabb ideig is, hogyha minden nap 6-kor kezdte a napot. És két egymáshoz kapcsolódó kérdésem lenne. Az egyik, hogy nem tetszett kiégni, vagy ha esetleg ez megtörtént, nem tudom, hogy megtörtént-e valaha, akkor hogyan sikerült visszatalálni ahhoz, hogy megint így tudja élvezni a hivatását. A másik kérdésem pedig, hogy hogyan oldja meg a stresszkezelést így napi szinten. Van valami trükk a futás mellett, hogy nem tudom, meditál, bármi
futás csinál, közben.
Vagy a futásod megoldja, illetve ez a pozitív életszínát.
Én néha, amikor ott a körbe-körbe futottam, hogy ne is kelljen figyeljem arra, hogy hova. Tehát egy háztömb körül csak úgy futottam, és valaki úgy rám köszönt, azt se tudtam, hogy hol vagyok. Tehát mindig elgondolkodtam, és ugyanez volt Németországban aztán, amikor nem a Rajna partján futottam, hanem egy parkban, csak így körbe-körbe-körbe. És akkor is az volt, hogy közben mindent elgondoltam, hogy mi is volt tegnap, mi is lesz ma, meg... Tehát ilyen meditáltam, de... Most a millió dologról nem is beszélek, hogy céget is alapítottam, és az egyetem nem adta nekünk a saját patentünket, pedig már azzal akartam elmenni, hogy lefokoztak. Szóval, és néha csak arra gondoltam, tudod, hogy lehet, hogy az élet azért dobálja ezt nekem, mert tudja, hogy én bírom ezt, hogy én majd tudom ezt kezelni. Tehát, hogy nem fogok beletörni, vagy kiégni, mert a maguk a kísérletek, meg a tudományról, amit olvasna, meg a szépsége, meg az annyira ott megragadt, és nem éreztem azt, hogy... Amit mondtam az előadásban, hogy arra koncentráltam mindig, hogy ez hogy is van, mint is van, ez a tudomány, amit próbálok megérteni, meg kifejleszteni valamire, és az emberek akkor kedvetlenek el, mondjuk egy fiatal. Azt mondja, hogy hát itt van a kollega, a János. Hát ő nem is dolgozik annyira, és őt nevezik ki, ő kapja a sok fizetést. És ugye az van, hogy ez, ha már te ezt észrevetted, akkor a figyelmed elterelt arról, amit tudsz változtatni. Mert ezen nem tudsz, hogy ő a főnök kedvence, hogy őt nevezik, ezen nem tudsz változtatni. De te, ha a munkádra koncentrálsz, azon tudsz. És hogyha ezt észreveszed, és nagyon piszkálja a csőröd, akkor maximum kisétálsz az ajtón, és elmész egy másik helyre, ahol ugyanez van. Úgyhogy hogy arra kell figyelni, amit tudsz változtatni. Ugye, tehát az időjárás, nem tudsz rajta változtatni, hanem megpróbálsz vagy esernyőt vinni, vagy úgy alakítani a programodat. Tehát az olyan triviális, de azon nem tudok változtatni. De rengeteg ilyen dolog van, és csak egyszerűen ott beleéled magad, és akkor elkezd bosszantani. És akkor másokkal látod a hibát. És keseregsz, meg nyavajogsz, meg nem tudom. És mindez egy ilyen, pocsékolod az energiádat.
Következő kérdés, úr, parancsolj.
Jobb lett most már így?
Igen. Én azt szeretném öntől kérdezni, hogy most ugye természetesen más szerepet tölt be a tudományos életben, hogy mennyire hiányzik az, hogy ott legyen a laborban is, hogy pipettázzon, vagy hogy ezekhez így, mint személyesen hozzájárulnak a kutatásokhoz, illetve hogy ön még jelenleg részvesz esetleg diákoknak a támogatásával ötleteket, szóval, hogy még részt vesz ebbe a folyamatba, vagy hogyha nem, akkor vissza szeretne esetleg majd térni ide.
Én azt kérdeztem volna csatlakozva, hogy a kutatói pályának melyik szakaszába jársz?
Most megmondom neked, minden ilyen filmfelvétel, L'Oréal, akárhova megyünk, ilyen repterek, most még újságokban is lesz, ragaszkodtam hozzá, hogy a pipettával. Ez szinte oda nőtt a kezemben, mert ez 30 éven át azt a pipettát, ezt a mikropipettát tartottam a kezembe. Németországban, amikor mentem, akkor már nem mentem a laborba be, mert fölvettem kollégákat, akkor lett életemben először csapatom, és mondtam, hogy az életük biztos nagyon keserű lenne, ha én bemennék, mert semmit sem úgy csinálnak, ahogy kellene, nem úgy tartja a tyúkot, meg nem tudom mit, és azt mondtam, hogy inkább nem megyek be. Ha néha bementem, akkor mondtam, hogy ez miért így meg, de aztán csak kijöttem, mert nem akartam zavarni nagyon, szóval nem csináltam kísérleteket, de amikor oda mentem, például ugye a hétvégeket azt az állatházba töltöttem a kollégámmal, és egereket véreztettük, mértük a mintákat, meg mintákat vettünk, szóval nem azt jelenti, hogy most nem dolgozom semmiféle, de mondjuk azt már egy ideje nem csináltam, azt sem. És hogy ez hiányzik, hát más jellegű elfoglaltságom van, tehát amikor csapatom lett, én nem senki nem hívott főnöknek, mert mondjuk a szóhadonyikot úgy kellett hívni, hogy boss. Mondtam mindig, hogy én nem vagyok főnök, én munkatárs vagyok, és én nekem a feladatom az, hogy segítsem, hogy minél jobban el tudjátok végezni a feladatotokat. Tehát a kollégák tudtak, akik már mindenféle klónozásokat, pszudovírusokat, meg mindenféleket csináltak, azok tudtak már aztán utána olyanokat, amit én nem. Tehát nem mondtam mindent, hogy itt mindent jobban tudok, mint ti. Tehát tudtak dolgokat csinálni, és az volt a feladatom, hogy segítsem. Úgyhogy mikor egyszer 2019 nyarán rájöttünk, hogy lehetne azt az RNS sokkal jobbá tenni, mint ami a klinikumban már bizonyos esetekben bent volt, hogy mi annál sokkal jobbá, tízszer jobbá tudjuk, tízszer több fehérje keletkezik, tízszer több RNS kell beadni. És akkor a csapatunk be kellett osztani, hogy akkor most minden, azt mondta az úr, hogy most minden program leáll, amíg meg nem mondjuk, hogy mi legyen a szekvencia. És akkor az volt, hogy akkor a pénteken, és akkor minden szombaton, vasárnap, hogy délután bejön valaki, akkor már kész lesz, másnapra kész lesz a plazmid, akkor ez. És amikor néztük, akkor mindegy, majd akkor én. Senkinek nem kellett egyetlen kollégának azt mondani, hogy bejönnél vasárnap délelőtt, hanem már mindenki mondta, hogy majd akkor ő az. És akkor az volt a feladatom, ugye, hogy én korán mentem, vittem a reggelit, ugye, és én voltam az utolsó is, aki eljött. Tehát ott voltunk, és hát, de nem. Tehát nem mondom azt, hogy például egy kísérletnél is, hogyha a kísérletet csinál valaki, és akkor én már látom körülbelül, hogy mit kellene csinálni, de nem akarom megmondani, mert ha valaki, a fiatal rájön, hogy hát ezt csináljuk, ha ő jön rá, akkor sokkal lelkesebben csinálja. Csak úgy várom, hogy majd leesik a tantusz, vagy és akkor irányítom. Vagy ha más javasol, akkor lehet, aztán én is elbizonytalanom, hogy lehet, hogy mégis úgy kell, és akkor javaslom, hogy tegye. És hát voltak náluk is fiatalok, és nagyon-nagyon sokat tanultak. És most is ugye még konzultáns vagyok a fiatal emberek, nem mondtam, hogy ugye nem vagyok, ugye, vice president, senior vice president, de konzultáns vagyok, és a csoportom tagjaival minden héten valakivel beszélek, hogy mert azért mégiscsak jó volt, hogyha ott voltam velük, és akkor mégiscsak számítanak. Bár a segítségem, bár ugye olyan 40-50 között vannak, tehát mindenki lehetne egy professzor is, de egyszerűen annyira szeretik egymást, hogy ez a csoport, senki nem ment el belőle. Tehát nagy a turnover, és akkor itten ez a 8 ember, az egyik csapattagom például a University Pennsylvania-n is együtt dolgoztam vele, és akkor most Németországban is ott van, szóval hát ezt kérdezted?
Igen.
További kérdés.
Ugyanaz a Tóth Albert tanár úrnál tanultam én is egyébként 2000-ekkel ezelőtt, és hát kérdés az, hogy most szerencsétlenül hogy nagyon jó a hangulat, de valóban azért a 2020-as évben azért nem volt ennyire jó sok eset, hogy én praktizáló sebészként akkor itt a főváros több kórházában is. És azt szeretném megkérdezni a professzor asszonytól, hogy Wuhan van gyakorlatilag, hogy ezt 2019, ugye ott november-decemberben kirőlt, és akkor nekik közben nagyon messzinek tűnt innen Magyarországról, hogy 2020 márciusában megjelent már ugyebben a gyárvány, szerintem ugye 3-4 hónap alatt körülbelül az a dolog, és rá 8 hónap addig, amíg el nem indultak a önállásban alapú oltások, tehát addig itt azért nagyon feszes tempóval kellett, és azért nagyon bizonytalan körülmények között élni, illetve az egészségügyi ellátásban minden napokban dolgozni, és szembenézni, illetve minden nap a halállal, ahogy sokan világszerte ezzel ugye szembenézte. Hogy ezt az időszakot, professzor asszony, tehát ezt a két időszakot, a Wuhan és a világjárvány közötti néhány hónapot, illetve a világjárvány és az oltás elindulás közötti időszakot, hogyan tetszett megélni, hogyan követte, milyen presszió, volt-e önön presszió, nyomás ezzel kapcsolatosan. Ez az egyik, a másik pedig csak röviden tisztelet. Ilyen, ahogy Gilcivel fölvezett az első mondatában, világhíresnek tetszett lenni gyakorlatilag, hogy azért ilyen világhíres személyiség a magyar kultúrtörténetben, főleg így a tudománytörténetben, hogy 50-100 éve. Hogy ön tekinti-e ön magát örökösének, mondjuk Semmelweis Ignácnak, akinek azért nyilván egy más környezet, és az egy gyönyörű dolog, hogy ön ilyen szinten élheti meg ezt a sikert, és vagy Szent Györgyi Albertnek, ugye, tehát tekinti ezeknek a nagy magyar tudósoknak az örökösének, illetve magának annak a tudós társadalomnak, illetve csapat, ugye a közvetlen csapatának és az egész tudós társadalomnak, aki Magyarországon az elmúlt 50 vagy 100 évben tevékenykedett. Hiszen ön ennek a piramisnak a csúcsán, azt gondolom, és valóban méltán is ráadásul. Ez a két kérdésem lenne.
Hát az elsőhöz azt szeretném mondani, hogy valódi hősök, doktor úr, önök voltak. Én soha nem rizikóztattam az életemet, de az egészségügyben dolgozók, akik nap mint nap ellátták a betegeket, az orvosok, az ápolók, a takarítók, akik bementek, azok voltak az igazi, és azok most is ugye az igazi hősök, úgyhogy köszönjük szépen. Azt hiszem, egy tapsot ez
meg.
Ezt mindig elmondtam, mert én azt mondtam, hogy én soha nem kockáztattam az életemet. Jó kedvel bementem, és hát hogy mikor, mi történt, ugye én éppen Zsuzsanna napot ünnepeltem itt, amikor nagyobb beteg lettem, és mikor visszamentem Németországba, ugye már a fülem is vérzett, már minden bajom volt, és elmentem az orvoshoz, és mondták, hogy mondom, teszteljenek már lemet, ugye, hogy koronavírusát. Mondták, Olaszországban tetszett lenni? Mondom, ott nem. Akkor nem tesztelünk, mert akkor ugye Olaszországban jelent meg először februárban. És hát ugye én januárban vásároltam egy repülőjegyet Philadelphiába, hogy március 13-a, akkor az éppen péntekre esett, mikor januárban megvettem a jegyet, de nem vagyok nagyon babonás se, nem csak balás, babonás se, hát mondtam, jó, megveszem. Hát azon a héten már minden Lufthansa járat el volt törölve. Hát már nagyon izgultam, ugyanis a férjemnek a 60. születésnapjára illet hazamennem, és hát az volt az utolsó járat, a Lufthansa gép ott is maradt, aznap este, mikor megérkeztem, lezárták az országot. Amikor Philadelphiába megérkeztem, minden sötét volt a reptéren, minden volt be volt zárva, és csak az a egy-két útlevélkezelő várta, hogy na, még keresztül menjünk, és hát én az home office-ba voltam, az otthonomba, a home-ba, és ott a kollégáim pedig, ugye az egyik kollégám egy kardiológus a Debreceni klinikáról 13 éven át kataterizált, és hát ugye ő októberben jött hozzánk, hogy tanuljon itt az RNS-ekről, meg egyéb, de hát ugye pillanatok alatt mindenki be lett fogva, a végén ő klónozott, ő a baktériumból izolált a plazmidot, és mindenféle futatta a legszebb kéleket, ő csinálja még ma is, és hát ugye hirtelen mindenkinek kellett dolgozni, és három műszakban, hogy minél kevesebb ember legyen jelen egy időben, hogyha valaki fertőződik, akkor ne fertőzze a többit, hogy, és ugye az volt, hogy létre kellett hozni eszéket, teszteket, amit lehet majd mérni a betegek, vagy nem a betegek, ugye először csak a klinikai trial futott, ahol az önkénteseknek a mintáit mérték, le kellett készíteni pszudovírusokat, hogy megnézzük a titert, meg egyebeket, és hát ők dolgoztak nagyon. Én otthon voltam, és hát ugye minden nap beszéltem velük, és segítettem, hát volt, hogy ugye a laptop az a laborban volt, és úgy ráfordították a gérre, meg egyebek, mert sok-sok problémába is belefutottunk, ugye, hogy ilyen eszéket kellett előállítani, és hát így éltük meg mi ezt, vagyis én magam, a kollégáim pedig dolgoztak, és aztán ugye az, mikor a nagy mennyiségű vakcinát kellett előállítani, hát ugye azt 55 ezer quality control, tehát minőségi ellenőrzési pont volt a vakcina gyártásnál. Az összes, a termelés elején, a termelés közepén, végén, és azoknak mindnek az, hogy mekkora a mérete, hogy az RNS hogy néz ki, hogy az RNS mikor belement tehát bele van csomagolva, akkor vissza kellett izolálni, még megmutatni, hogy még mindig épp, meg ez a rengeteg lépés ahhoz mindnek, az is meg kellett csinálni. Tehát, és hogyha egyetlen egy ponton valami nem stimmelt egyszer, és hiába volt, és az állatokba beinyektálva ugyanolyan hatásos volt, de volt egy extra pikk, azt el kellett semmisíteni. Tehát itt a minőségből abból nem engedtek. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ugyanannak kellett kinézni, ugyanúgy kellett kinézni minden egyes karakterizációnak, mint ami amelyik végigment a phase 1-2 és a phase 3 trial-on.
És a másik kérdés a tisztelettel, akkor tetszik esetleg emlékezni a...
Nem már.
Honnan indul, hogy Semmelweis Ignácia? Ja.
Hát ugye ez nem az én dolgom, hogy én eldöntsem, hogy nekem most milyen. Én nem vágytam soha arra, hogy én rólam beszéljenek, hogy engem az én munkámat elismerjék, felismerjék. Nem vágytam rá, nem vágytam, hogy itt legyek a reflektorfényben. Én úgy gondoltam, hogy például, amikor a Moderna megalakult, és a Moderna írta, hogy ők ugye felfedezték, hogy módosítani kell, a szó is ugye a Moderna, módosított RNS, ilyen jön a szó, a cégnek a neve, hogy módosítani kell, ezt felfedezték. Hát ugye néztem, mondom, hát nem éppen, de mindegy, legalább valaki csinál valamit. Tehát ez volt a fontos. Majd a jövő dönti el, meg mások döntik el ezeket. Én nem érzek ilyet, ugye próbálok megfelelni, és ilyen alkalmakkor a tudomány, meg a fiatalokat lelkesíteni, és a tudományt erősíteni, és elmondani azt, hogy nem, az overnight, hogy egy éjszaka alatt kész lett a vakcina, az nem igaz, ez nem így történt, ugye nekem évtizedeken át volt sok-sok éjszakám benne, úgyhogy egy éjszakán nem történt ez az egész, és ott is ugye már a Covid vakcina kifejlesztés előtt már klinikai kipróbálás alatt volt influenza, a Modernának az influenza, pontosan ugyanolyan összetétel volt, csak más kódolt az RNS, volt két Zika vírus vakcina trialjuk, human trial, csak az emberek nem tudnak volna, tehát el kell mennem és el kell mondanom mindezt és megmutatni, hogy mennyi minden történt, csak az emberek nem jöttek az RNS konferenciára, pedig már 10 éve van, és ott pedig tudták volna már, hogy a maláriától kezdve mennyi mindenen dolgozunk, és 2018-ban már az RNS-t szívgyógyászatra is használták, sebb, a diabetikus betegeknek a sebgyógyulására használtak VGF-e, messenger RNS-eket, tehát nagyon sokféle klinikai kipróbálás van, most jó, most 160-nál több RNS klinikai kipróbálás van. De Tehát ezeket a feladatokat próbálom végezni.
Köszönjük szépen a beszélgetést. Egy picit elhúzódott, mint ahogy számítottunk rá, de nem baj, szerintem megérte, mert ilyen felemelő és emlékezetes napunk nem biztos, hogy lesz az elkövetkezendő időszakban, mert hallottuk Katalin professzor asszony, hogy mennyi elfoglaltsága van. Azért mielőtt átadnánk magunkat a kiállítás tárgyainak a megtekintésében, és egy kis frissítőben is készültünk, szeretném elmondani, hogy valóban ez a kiállítás a Szegedi Tudományi Egyetem könyvtárának a munkatársai eredménye és az egész Szegedi Tudományi Egyetem kiállítása, és QR kóddal meg tudják nézni azokat a kiállításon lévő tárgyakat, ami a virtuális kiállítás része. Ezt a kiállítást tovább fogjuk vinni, november 14-éig van itt, ahogy mondtuk, utána pedig Veszprémbe megy, a Veszprém pedig Európa kulturális fővárosa idén, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sokan fogják látni ezt a kiállítást. Lezárásképpen, és még majdnem teljesen a vége előtt, engedjék meg, hogy megköszönjem Újszász Ilonának a munkáját, a saját munkatársainak. Ilona nélkül és István nélkül, aki a fényképeket készített, nem jelent. És szeretném Simon Andreának és Budai Király tímának szintén megköszönni az én munkatársaimnak a munkáját, mert nélkül is. És mint ahogy hallottuk, professzor asszony mondta, hogy átnevezik a kiállítást. Lasker díjtól tovább. Nem, én ezt nem tudtam, bevallom, de itt van a tovább. Itt van a tovább, és ez pedig nyilván ehhez a sok díjhoz képest egy kicsi díjnak számít, ugyanakkor nekünk pedig nagyon fontos, hogy Katalin professzor asszony itt volt nálunk, és egy nagyon emlékezetes napunk lehetett ennek köszönhetően. Viszont azt is tudom, hogy a légitársaságok nem tesznek kivételt a nagy tudósainkkal sem, és ezt lehet, hogy nem tudja hazavinni, ezért készültünk egy kicsivel szemlélhatóval, és ezzel szeretném megköszönni, és tiszteletünket kifejezni. Akkor mindenkinek nagyon szeretettel, és köszönöm, hogy itt volt, hogy jelen volt, hogy megtisztelt bennünket. Kérem, nézzük meg a kiállítást együtt. Thank you.
tanulás körül volt az a legnagyobb. De azért, amikor a Horvitz díjat kaptam, és én akkor két napig az kicsit adás. Vagy ő annyira. Ilyen, hogy át üvegből van, hogy az üveg tudod átjössz a plafonon, átkerít ez az áttörés, és az egy érem. Ez is 100 000 dollár volt ez a Jensen. Ez csak díjat adtak.
Készített rajzagyat adtak.
Ó, igen? Hát nem nagyon szépen rajzoltam, ugye? Igen, nagyon szép. Hát nézd meg.
Vannak olyan sejtek.
Aha, sejteket, tehát nem így szervezetek?
Igen, ez az ő sejtek.
Ja.
Hát még itt kezdve kész voltam, az összes
korrekt megnéztem.
Igen. Gulyás kezd nekem a legnagyobb az a csak egy óra utat valami, van az
kemény. Aha, kemény. Nem volt az első.
Rajzolgattuk ott, hogy megértsük. Hát ez meg a Széchenyi díj.
Igen.
Ez meg ki van állítva itt tudni, ez a legnehezebb. Hát ez nagyon érdekes, mert egy életemben először mentem Párizsba, egy hét alatt háromszor tartott a megadást az akadémiában. Úgyhogy közben egy napig Bilbaóba is lementem fölvenni a BBA-boldot. Itt tagja lettem a Frasziot Humányos Akadémiát, tehát mindenki ilyen 200 000 dolláros hacipában van, ami ki van hívesz, nagyon szép ennekben. És most már nekem is van jogom ilyen csinálhatni. És akkor megkaptam, itt beszédet kellett mondani, szép foglalót, és aztán utána meg elmentem Bilbaóba, visszajöttem, akkor megkaptam az a Grand Medált, ez egy aranyérem, amit egy évben egyet adtak a Francia Akadémián, és utána meg a L'Oréal UNESCO, azt is itt kellett tartani az előadást, úgyhogy mondom, egyszer mentem Párizsba először életemben, és ja, itt van még ez a francia. Ez egy nagy aranydíj. Hát nem ilyen nagy, mint ott a képen, kisebb nála, de elég nagy. Hát, ez a matematikus itt mögöttem, például a Bolobás Béla bácsit, nem tudom hányszor emlegette Bolobás Bélát. Ez egy matematikus, őt is beiktatták a tudományos, Francia Tudományos Akadémiára. És ott voltunk a Ilona meg az István, mert korán mentünk is. Ez a L'Oréal, UNESCO L'Oréal díj. Ez én Észak-Amerika voltam. Minden évben 5 földrészre csak völgy kaphatja. Több díjam is van, amit völgy kaphat. A L'Oréal is csak völgyeknek. És hát ők hirdetnek most újságokban, magazinokban, megint a reptereken. És az én képem is vele van.
Szeretem. Hát mentél volna a Hopkinsről, hogy mi találkozunk volna.